A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, a 345. dicséretünket énekeljük, annak az első versét, Én nagy Isten most előtted szívem kitárom.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található a 143. Zsoltárban, az 5-től a 10-ig terjedő versekben. A szent igét leülve, illő figyelemmel hallgassuk a 143. Zsoltárból, az 5-től a 10-ig terjedő versekből.
Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásai. Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. Szela. Siess, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk azért, hogy kész vagy ma is bizonyságát adni szeretetednek, igéd és lelked által. Urunk, Istenünk, kikutathatatlan a te bölcsességed, de köszönjük, hogy nem rejted el azt az ember elől. Áldott légy felfedett titkaidért. Így emlékezünk vissza, hálatelt szívvel, régi és közelebbi napokra egyaránt, és köszönjük meg az emlékezés lehetőségét, mert a szeretet tud igazán emlékezni, s mert még azt is a te lelked munkája bennünk. Így magasztalunk visszatekintve életünkért, megtartó kegyelmedért, az elmúlt hét gondviselő szereteteiért. Áldott légy, hogy a te kezeidnek cselekedeteiért örvendezhetünk, szeretteink közelségében, vagy éppen kényszerű távolságában, de mi mindannyian lelked áldó hatósugarában magasztaljuk egyszülött fiadat, és az érte hálánkból odaszánt életünkből fogad most mindenség, Ura, imádságunkat, könyörgésünket. Mert megvalljuk előtted, Urunk, hogy amikor visszatekintünk az elmúlt napokra, milyen nehéz a szívünk, Látni a bűn marasztaló erejét. Látni, ahogy a bűn miatt be tud költözni az életünkbe a szégyen, a féltés, a félelem. S ami elrejtőztünk volna is előled bánatunkban, a bűneink fölötti szomorúságunkban, kérünk, bocsáss meg érte. S ha Urunk, mi szegényítettünk volna meg másokat, ha mi voltunk okai mások tőled való elfordulásának, kérünk, könyörülj rajtunk. Segíts, Urunk, hogy benned megújult élettel jóvá tegyük, ha hibáztunk. De áldott légy, hogy te nem rejted el orcádat előlünk ma sem, hanem felénk fordulsz, s kész vagy azt ránk ragyogtatni. Hozzád kiáltunk, mint szikkat őszi rögei a földnek, úgy várja szomjúhozó lelkünk a te záporozó áldásodat ma is, szabadban, lelkedben. De mindenek előtt kérünk, Urunk, ne hagyd, hogy valaha is elenyészen a dicséret és hálaadás szívünkben, hadd legyen az örök hajléka magasztalásodnak. Így fogadd ma szeretetünk legmélyebb jeleként hozzád való odahajlásunkat a zsoltárossal. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. A te szent neved dicsőségéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve ma szólni kívánok, írva található Pál apostolnak a Filippiekhez írott levele 3. részében, a 12-től a 16-ig terjedő verseiben. Így szól hozzánk Isten igéje, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levele 3. részében, a 12-től a 16-ig terjedő verseiben. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd Isten nektek, de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Szeretett testvérek, Krisztus ereje lakozzék bennem. A reménység vasárnapján Pál apostollal együtt talán mindannyian elmondhatjuk, hogy ez szívünk vágya. Hogy legyünk bár boldog vagy boldogtalan állapotban, a Krisztusnak ereje lakja be a szívünket. Ez az erő a kereszt ereje, mely Krisztust minden erő fölé helyezte, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál. A kereszt ereje lobog a golgotai váltságműben, amikor az emberfiának fel kellett emeltetnie, s íme a kereszten az agyon kínzott Isten emberi tökéletesség, amely minden emberi erőtlenséget és szenvedést magához zár. Az Isten fia így vette magára a világ bűneit. De Isten nem vetette el a bűnt, nem szüntette meg magát a bűnt a maga következményeivel ebben a világban, mert ha ezt tette volna, a szabad akaratot is semmissé tette volna. De a mindenható Isten ma is tiszteletben tartja az ember döntését, és közben úgy szereti, hogy mindenki elé állítja a Krisztus szent keresztjét, amire fölemelheti fátyolos tekintetét, mert a kereszt ereje minden e világra jött lelkiismeretet képes megmozdítani. A Krisztus ereje nem csak abban áll, hogy eltörölte a minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, oda szegezve a keresztfára, hanem abban is, hogy bűntörlő ereje mellett részesíti az embert egy mindennél nagyobb ajándékban, önmagában. Krisztus személyében föltárulkozott az Isten ereje, s vele kitárulkozott az Isten széve. Ezt az erőt ismerik fel minden időkben az övéi, vérvörös amfiteátrumokon az oroszlánok előtt, dohos börtönök mélyén bilincsre verve, vagy reményteli sors maszkot az égre emelve, és erre áhítozik minden hívő lélek. A kalauz szerinti mai igénkben ezek a személyes, apostoli, kitárulkozó igék arra bátorítanak ma, hogy az embert tova intse a maga elbizakodott ereje elől, Krisztus ereje felé. A keresztjén élet célja, ugyanis a mi Urunk szeretet erejének a megismerése és a megélése. Három kérdést igyekszik megválaszolni mai igénk, egy jó versenyfutó mintájára, aki előbb magában meghatározza a célt. Először is, mit tesz a keresztjén ember ezért a célért? Másodszor, hogyan teszi? S harmadszor, mi végre? Ez a levél egy fogságban született írás, a Filippibeli kicsi gyülekezethez. Onnan kapjuk a hírt az első keresztjén nőről, Lídiáról, és azt is tudjuk, hogy milyen bensőséges kapcsolat van a börtönben lévő apostol és a gyülekezet között. Tudnak az apostol helyzetéről, és szeretett adományt küldenek neki. Ezt az adományt Epafroditosz vitte el, amit Pál meg is köszön levelében, de a gyülekezet megbízza ezt a testvért, hogy maradjon ott a börtönben, és segítse mindenben, amiben csak lehet Pált. Azonban ő halálosan megbetegedett, ez a gyülekezeti tag, és Isten kegyelmének ereje ez is, hogy hazamehet meggyógyulni, mert az apostol nem kéri, hogy maradjon vele, ő maga küldi haza, féltő szeretettel, aggódó gyülekezetéhez. Ezt a kicsi időt is hálásan megköszöni, amit együtt tölthettek, szinte egymással versengő bizonyságtételekben, mint amikor a harang erőt vesz magán, ebben a szent oda-visszában, ott a nyomorúságban, együtt élték meg Isten lelkének erejét. De ebben a válságos helyzetben most úgy ítéli meg az apostol, hogy azzal szereti, ha hazaküldi. Mert aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. S mindemellett levelében bátorítja a gyülekezetet, és személyes vallomásával álhatatosságra inti. Az apostol a leveleiben ritkán emlegeti fel konkrét élettörténetét, most azonban szükségesnek és megengedhetőnek látja, hogy bebocsássa az olvasót életébe, Isten szeretetének titokzatos lehetőségébe. Felsorolja azt a sok nyereséget, amivel zsidó kortársai előtt valaha úgy dicsekedett, kiváltságosnak érezte magát, hogy mindjárt zsidónak született, és nem pogánynak. Kiváltságosnak érezte, hogy a megbecsült Benyámin törzséből származik, s hogy hagyománytisztelő szülei, a benyáminita származású első zsidó király nevét adták neki, Saulként. Termete miatt Pál azt jelenti kicsi, egy másik nevet is kapott, az akkori kor szerint görög vagy latin nevet is fölvettek a zsidó emberek. Lukács fogja ezt kiemelni az apostol életének Pál fordulata után. Micsoda karrier, életének ígéretes jövője állt előtte. Buzgó farizeusként és a kor leghíresebb írástudójának, Gamálielnek tanítványaként, míg utol nem éri Istennek megigazító kegyelme a damaszkuszi úton, ahogy ő mondja, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal. És ezek után megvallja, hogy kárnak ítél mindent Krisztus Jézusért. Kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Kárnak és szemétnek ítél mindent, amit valaha feljogosította az ő szívét, veszteségnek a farizeusi buzgóságát, önelégült vad és vádász életének ideig óráig tartó szenzációját, és ő, aki egykor az öldökléstől és fenyegetéstől lihegve üldözte a keresztjéneket, és rohant és futott a saját maga által szentesített célok felé, kárnak ítéli eddigi hatalmát, mert egy új cél keríti hatalmába, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Nem a cselekedetet vagy a törvény igyekezetét veti el, hanem azt a törékeny és hamis bizodalmat, amellyel valaki születési adottságaiból, jó vagy rossz cselekedeteiből tekintélyt formál. Még egyszer utoljára felemlegeti ezeket, mint amikor átmegyünk egy őszi erdő fái között, aminek hullanak a lombjai, és ezeket a tőle elhulló emlékeket kárnak ítéli a Krisztusért. De az apostol nem csak múlt időben beszél, mondván kárnak ítéltem, hanem jelenben is kárnak ítélem. Mert dönteni Krisztus mellett nem egy hangulati döntés a múltban, hanem egy készen találtatás az állandó jelenben, Krisztus jelenében. Ebben a Krisztus ismeretben különös módon nincsen fejlődés, úgy, mint általában az emberi ismeretekben, hogy a kutatók azt mondják, a diákok szorgalmának nincsen felső határa, még azoknak se, akik otthonaikban tanulnak, hanem ebben a krisztusi ismeretben nincsen növekedés, ez egyszer s mindenkorra megnyert páratlan gazdagság. Csak az van Krisztusban, aki bírja ennek a gazdagságnak, ismeretnek a hevét, akinek nincsen saját igazsága, hanem a Krisztusba vetett hitáltal Istentől van igazsága. És egy különös fordulat következik az önvallomásban, amit egyikünkben sem illik elcsitítani. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Hogy lehet ez? Ő, aki ismeri Krisztus erejét, aki nem csak megragadta őt, az apostolt, hanem el is ragadta egyszer, a harmadik égig, ő mondja kétszeresen, nem gondolom magamról, hogy már elértem. Szó nincs önsajnálatról vagy szánakozásról, hanem egyedül a kegyelemről, hogy még futhatok, még megízlelhetem Krisztus erejét teljességében a boldog színről színre látás idején. Ez a helyes önismeret titka. Mindannyiunk előtt példa ez az alázat, szívében ezt az oldhatatlan parást, ami nem oldhatja ki semmi, ez a vágy, ami még teljességre, még inkább Krisztussal való egyesülésre törekszik. És aki úgy gondolja, hogy már elérte élete nagy vágyát Krisztusban, és keresztjén hite és kegyessége már tökéletes, hogy már nincsen feljebb, az feledkezzék oda Krisztus keresztjéhez. A keresztjén ember hitének tökéletessége ebben a kitartó alázatban rejlik, ahogy a patak és a szikla összecsapásával mindig a patak kerül ki győztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása miatt, ahogy Jackson Brown, amerikai író mondja. Az apostol ilyen kitartó futáshoz hasonlítja a keresztény életet. Azt mondja, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Vagyis mit tesz? Meghatározta már a célt, és azt mondja, futok egyenest a cél felé. Bajban van az, szeretett testvérek, aki csak futkározik, hol ide, hol oda, de nem Krisztus felé. És ahogy egy futó sem futhat egyszerre két célszalag felé, fájdalmas örlődése, vívódása az annak, aki nem értette meg elhívása, élete lényegét Krisztusban. Mert mindenki fut valamúgy után, olyan nincs, hogy aki erre a világra születik, az ne szaladna valami után, vagy éppen ne menekülne valami elől. Füle Lajos verséből hadd idézzek, aki így ír, fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja vére, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen s balga bután, fut az ember az élet után. Majd így folytatja. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével, fut az Isten az ember után. És aki ezt meg tudja szívlelni, annak nem torpan meg az élete, mint valami elmeregő élet arany költeménye, hanem megvallja önmagának és mindenkinek, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Vannak, akik nem tudnak futni. Olyan is van, akik nem tudnak oda menni, ahová szeretnének, nem tudnak kapcsolatba lépni azzal, akivel szeretnének, évek óta rendezetlen emberi kapcsolataik nyomasztják, mint kövek a lábukon vonszolják magukat, vagy épp engedik, hogy a napok ide-oda lögdössék. Igen, minden leborulásban a tervek, amiket megszövünk, de Isten jóváhagyása nélkül szálaira hullanak, és testvérem, lehet, hogy fájdalmadban lassan haladsz, de engedd, hogy a szeretet és Krisztus ereje meghódítsa a szívedet, s meggyőzze a tiédet. Mert Isten fia téged és engem is odavon a világ öleléséhez, és képesek vagyunk szárnyalni, mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ott a krisztusi ölelésben nem elnyomjuk a félelmet, a szégyenérzetet, vagy a megtépázott büszkeséget, hanem engedjük, hogy Krisztus fölé emeljen. És ebben a fölfele emelkedésünkben a magunk fajta ember is mindig csak fölfelé néz. És szakadatlan imádságban, és szakadatlan bocsánatban nem adjuk fel, futunk, mint akik tudjuk, hogy minden emberi kapcsolatunk Krisztusban békességre van rendelve, elvégeztetett. És a Szent Háromság Isten maga viszi győzelemre minden ügyünket, amikor maga a lélek tusakodik érettünk, és elvezet a teljes igazságra. Ez a rólunk való le nem mondás, ez a mennyei tusakodás, a megváltott győztesek drága biztosítéka. És a második kérdés, hogyan fut a hívő lélek? Ami mögötte van elfelejtve, ami pedig előtte van, annak neki feszülve. A felolvasott lekcióban hallottuk a zsoltárost, amint visszaemlékezik Isten hatalmas cselekedeteire. Életünk két gyújtópontja ez, hogy folyton emlékezünk Isten tetteire, és a másik, hogy folyton felejtünk a magunkat igazoló vagy károsztató cselekedeteinket, és hagyatkozunk egyedül Krisztus kegyelmére. Az apostol számára feledni, ami mögötte van, azt jelenti semmissé tenni. Semmissé tenni az emberi dicsőséget, letenni, nem megvárva, hogy más csavarja ki a kezéből, vagy hogy más ékelje ki a szívéből, és egyenesen nekifeszülve, teljes erővel és teljes szívvel futni a célért. A bibliai párhuzam itt a korabeli versenypályán futó ember képe. Aki nem tekinthetett vissza, vagy akár oldalra, mert akkor veszélyben volt a győzelem. Ha az ember visszatekint egy ilyen drága küzdelemben, az olyan, mint a küllők közé szorult fadarab, ami megakasztja az életet. Hátra tekinteni, ebben az is benne van, ne te legyél a rossz hírhozója. Senki nem kéri ezt tőled, hanem legyél a jó hírhozója, amit Isten vár tőled. Hogyan fut? Feledve, amit eddig elért, és nekifeszülve annak, ami előtte van. Sok évvel ezelőtt még nem volt olyan, mint a mai világban, hogy a fiatal sportolók megkapják a vadonatúj mezeket egy egyesületben, vagy elmennek egy sportüzletbe, és ott megvásárolják, vagy megrendelik az interneten, hanem jó pár évvel ezelőtt még úgy volt, hogy az ifjú atléták a sportiskolában megkaphatták az idősebbek kopott és olykor nagyobb méretű mezeit és futócipőit. Hallatlan boldogság és megtiszteltetés volt, amikor a gondnok bácsi behívta a fiatalokat, és átadta a nagyobbak leltározott futócipőit, és gondosan leszámolta azoknak a kicsavarozható, szinte csonkig kopott szögeit. Micsoda boldogság volt ez! És egy alkalommal feltűnt egy tehetséges leány, akit ifi válogatott tagnak szántak, és a nálánál egy-két évvel fiatalabb lányok közül az edző kiválasztott négyet, és az volt a dolguk, hogy futás közben, amíg gyakorol edz, ez a válogatottságra készülő ifjú leány, addig 100-100 méterenként teljes erőbedobással ők négyen, felváltva fussanak mellette, mint egy húzó erő. Nem magukért futottak, de a győztessel együtt örültek, mert abban az egyben az egész győzött. S talán akad még valaki köztük, aki őrzi ezeket a csonkig kopott futószögeket valahol a fiókja mélyén, hogy soha ne feledje, mit jelent másokért futni. És nem ezt tesszük mi, szeretett testvére, hogy amikor mellénk ér a másik, futunk ő érte. Akkor is, ha életünk a próbatételek pergő tüzében zajlik, nem ezt tesszük, hogy mások levetett ruháiban boldogan futunk a cél felé. Szülők hallatlan lelki örökségében, az egyház hithőseinek sákramentális mozdulataiban, a nemzet fiainak áldozatos becsületében futunk teljes erőbedobással, Isten földre szakadt áldásában, Krisztus céljáért, az ő országáért. S leszünk hűségesebb hitves társak, áldozatkészebb gyermekei Istennek, és bizony a jó hír dagasztja majd a keblünket, ha ránézünk erre a célszalagos, győzelmes nemzetre, mert hívebb és istenfélőbb, mint valaha. A hívő ember nem magában fut. Úgy áll mindenki oldalán, hogy Isten áll mellette. Ő felhasználva minket, általunk is győz a pusztítás erői felett, és ebben a szent kettőségben fut az életünk, ez a mi boldog szabadságunk, és ez a mi boldog rabságunk ő benne. És a harmadik kérdés, mi végre fut a hívő ember? Az apostol idejében az a futó, aki a verseny végén elsőként ért el a célvonalat, jutalmat kapott attól a bírótól, aki valamiféle magaslaton ült, és oda hívta őt magához. Az apostol nyereményét, elhívásának jutalmát az igaz bíró kezéből várja, amikor bevégezte futását, és őt magához hívja, hogy örökké élvezze a menny dicsőségét. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, írja, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd Isten nektek. Mindannyian, akik keresztjén nagykorúságban a józanság lelkével érettek vagyunk, gondoljunk így az igével. De Pál azt mondja a Filippieknek, ha valamit másképp is gondolnának, előbb beszélgessék meg azt Istennel. Ő majd kinyilatkoztatja nekik az ő tervét, vagyis terveiket előbb mérjék meg Isten tervében. De amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Krisztus felénk nyújtott kezét el ne eresszük, szeressünk, mint még soha, és fussunk, mint ki utoljára, neki dőlve célegyenest Istennek, a Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívásának jutalmáért. Szeretett testvérek, létezik valahol a hallgatag béke árnyékában egy sírfelirat, két szó, aki szeretett. Ugyanaz a krisztusi erő véste egy élet végére, mint amit aranybetűkkel az apostol szívébe. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Az érdemes élet és az érdemes halál drága jutalma ez, az igaz bíró kezéből, a reménység dicsőséges, örök vasárnapján. Áldassék ezért az ő szent neve. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük mai igédet, benne ígéretedet, hogy szent fiad által üdv bizonyossággal élhetünk, hogy örök hajlék vár ránk, ha futásunkat hitet megtartva bevégeztük. Áldott légy azokért a hithősökért, akik lánglélekkel előttünk futnak, akik szüntelenül bírják lelkednek hevét. De áldott légy lassúbb léptű testvéreinkért is, akik a bölcs nyugalom lelki készségével, de a maguk megfeszített erejével igazodnak lépteid szent iramához. Köszönjük, hogy mindannyian a magunk rendelt helyén neked élhetünk. Kérünk, hogy taníts bennünket egymáshoz igazodni. Taníts engedelmességre, alázatra, szolgálatkészségre. Hadd legyünk ebben egyetértő, szeretetteljes testvérek, remélve, hogy ennek áldása beépül a következő nemzedék hitvalló életébe. Így kérünk, Urunk, hogy segíts hátrahagyni mindent, ami tőled elvonná a szívbéli figyelmet, a te felülről való békességed járja át nem csak ennek a novemberi párába burkolózó városnak roppant tereit, hanem családjainkat is, szívünket is. Mert csak a te felülről való erőd képes az embert felemelni. Oda, ahol megszégyenülnek a maguk szemében bölcsek, a világ szemében erősek, hogy a magadhoz emelt ember szívében te légy minden, mindenekben. Urunk, kérünk, hogy miközben neki feszülve futunk a cél felé te hozzád, győzelmesen tudjuk egymást megnyerni magunknak, s te neked. Így könyörgünk a szenvedőkért, a hajlékokért, ahová ezekben a napokban bekopogtatnak a nélkülözés és a kétség kísértő követei, hogy te légy az Urunk, aki megállsz a középen, békességet, jó hírt hozva. Köszönjük, Urunk, azokat, akik talán a másik sávban, de értünk futnak. Áld meg áldozatos szolgáidat, a felesküdött szívű orvosokat, ápolókat, akik neki feszülve futnak értünk, és egymásért is. Áld meg a szívben oldhatatlan parázssal a rendvigyázóit, adj nekik lelket áldott erejéből. S könyörgünk betegeinkért, gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten fájdalommal helyezték szerettüket a sír ölébe. Vigasztaló szereteteddel és az örök élet reménységével látogasd őket. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, népedért, hogy minden körülmények között, ahová állítasz, maradjon megváltó szereteted, a benned megnyert bizonyosságunk drága biztosítéka. Így könyörgünk népünkért, határainkon innen és túl, vezetőinkért, hogy add a jó lélek erejét, és a kőszikla alapon való féltő szeretet bölcsességét. És kérünk, engedd ezt a világot értőn veled járni, hogy lelked áldó közelségében láthassuk abban a te mindeneket gyógyító terved kibontakozását, nekünk magunknak pedig kérünk, adj hozzád méltó életet, hogy országod ügyét lemérhesse bárki a futásunkon, míg nem be nem végezzük azt, s lábaidhoz nem omolunk. Szent neved dicsőségért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a további hirdetéseket.
Hirdetem a testvéreknek, hogy református egyházunk zsinatának a elnökségi kérése alapján és egyházközségünk presbitériumának a határozata alapján a mai naptól kezdődően az online térbe helyeztük át az Isten tiszteleteinket. Ez azt jelenti, hogy délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor is a szokott időben a templomban készülnek felvételek az Isten tiszteletekről, amelyet aztán meg lehet hallgatni a egyházközségünk honlapjára rá kattintva. Jelzem azt is, hogy 30-40 személyig egyházközségünknek a temploma alkalmas arra, hogy a testvérek látogassák Isten tiszteleteinket, tehát 30-40 személy el tud úgy helyezkedni, másfél, akár 2 méteres távolságra is a karzatokon és itt a belső részeken, hogy egymástól tisztes távolságban vagyunk. Nyilvánvalóan, akik eljönnek majd egy-egy alkalommal, mert úgy érzik, hogy itt kellene Isten előtt hálát adniuk, megköszönni valamit, vagy könyörögni, kérni valamit az Úrtól, a testvéri közösségben azokat szeretettel várjuk a Covid vírus járványra való tekintettel, a megfelelő maszk használattal, illetve a megelőző intézkedéseket is kérjük, hogy vegyék a testvérek figyelembe. Hirdetem azt, hogy minden vasárnap, tehát délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor van lehetőség egy csökkentett gyülekezet közösség számára, hogy részt vehessen ezeken az istenti szereteken. Hirdetem, hogy értelemszerűen elmaradnak a gyermekisten tiszteleteink is, az ifjúsági alkalmaink is fiatalok számára. Egyedül az idősek számára a csütörtök 5 órai bibliórákat tartjuk meg, mégpedig úgy, hiszen 8-10 ember szokott jönni ezekre az együtt létekre, hogy egyben nyitjuk mind a két gyülekezeti terem ajtaját, tehát szintén biztosítva van a megfelelő légtér a közös együttlétünk hatás számára. Azt is jelzem a testvéreknek, hogy mivel a kimutatások szerint a hangos beszéd, még jobban pedig az éneklés az, amelyik a vírus terjesztését elősegíti, ezért Isten tiszteleteinken csökkentett módon fogunk együtt énekelni, tehát egy kezdőénekünk van és egy záróénekünk, és a igehirdetés előtti éneklés helyett a gyülekezetünk kántora Kuzsner Péter fog egy kisebb darabot játszani majd minden egyes Isten tiszteleten. Így készüljünk tehát ezekre az összejövetelekre, hogy jövő vasárnap is ugyanígy lehetünk majd együtt. Nem tudjuk még, hogy a Calvin kör szervezése, amelynek az lenne a feladata, hogy 22-én délután 3 órakor megnéznénk a Szent Mihály templomot, a felújított Szent Mihály templomot, hogy megtartható-e az összejövetel. Minden esetre azt kérem azoktól a testvérektől, akik szeretnének eljönni, meglátogatni, tehát jövő vasárnap délután 3 órakor lesz ez az összejövetel, azok érdeklődjenek az iránt, hogy valóságosan meg lehet-e tartani. Jövő vasárnap délelőttig ez már kiderül, délelőtt Isten tiszteletünkön is fogjuk hirdetni, illetve hogyha akár az egyházközséghez telefonálnak szombaton délután, vagy vasárnap déltájban a testvérek, azoknak már fogjuk tudni mondani, hogy lesz-e ilyen látogatás, tehát hogy engedélyezik-e a Covid járványra való tekintettel azt, hogy egy ilyen közösségi alkalmat a templomban megtarthatunk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük zárásképpen a 277-es számú énekünk első versét, Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem, utána nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük el.